Szálljon alá áldás, segedelem és kegyelem onnan felülről a világosságoknak atyától, akitől száll alá minden jó adomány és tökéletes ajándék. Amen. Hallgassátok, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amely megvan írva az apostolok cselekedeteiről írott könyv 28. fejezetében, az első és következő néhány versben. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 28. fejezetéből így szól hozzánk Istennek szent igéje. És miután szerencsésen megmenekültek, akkor megtudták, hogy Máltának nevezik azt a szigetet. A barbárok pedig nem közönséges emberséget cselekedtek mi velünk, mert tüzet gerjesztvén befogadtak minnyájunkat a rajtunk való záporért és hidegért. Mikor pedig Pál nagyon sok venyigét szedett és a tűzre tette, egy vipera a melegből kimászva az ő kezére ragadt. Mikor pedig látták a barbárok az ő kezéről függeni a mérges kígyót, ezt mondták egymásnak: nyilván gyilkos ez az ember, kit nem hagyott élni a bosszúállás, noha a tengerből megszabadult. De néki, miután a kígyót lerázta a tűzbe, semmi baja sem lett. Azok pedig azt várták, hogy ő meg fog dagadni, vagy nagy hirtelenséggel halva rogy le. Mikor azonban sok ideig várták és látták, hogy semmi baja nem lesz, megváltoztatva értelmüket, Istennek mondták őt. Annak a helynek környékén voltak pedig a sziget főemberének név szerint Publiusnak mezei jószágai, aki befogadván minket 3 napig nagy emberségesen vendégül látott. Történt pedig, hogy Publius apja hideglelésben és vérhasban betegen feküdt, kihez Pál bement, és miután könyörgött, kezeit rávetve meggyógyította őt. Miután azért ez megtörtént, egyebek is, kik betegek voltak a szigeten, ő hozzájöttek és meggyógyultak. Kik nékünk nagy tisztességet is tettek, és mikor elindultunk, a szükséges dolgokkal elláttak bennünket. Amen. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, befogadásán és megtartásán. Isten szent lelke cselekedje, hogy teremjük meg a gyümölcsöket az ő dicsőségére is mindenek javára. Most pedig jöjjetek, szeretteim, és imádkozzunk a mi Urunkhoz, Istenünkhöz. Köszönjük, örökkévaló Istenünk, hogy szólsz hozzánk. Ez csoda, ami számunkra. És még nagyobb csoda, hogy mi válaszolhatunk a te beszédedre imádsággal. Köszönjük, hogyha hálát adhatunk neked, nem csak mindig kérünk, hiszen első dolog, amikor vesszük a te ajándékaidat, hogy hálát adhatunk neked, és megint és újra hálát adhatunk neked, és csak a háládatosság termi meg igazán a gyümölcsözést, és nem mindig a követelőzés. Urunk, köszönjük a te ígédet, a szavadat, köszönjük az imádság lehetőségét, köszönjük, Urunk Istenünk, hogy nem csak az imádság belső szobájában közelíthetünk hozzád, hanem itt egy hívő gyülekezet imádságos közösségében is. Köszönjük neked, drága Urunk, ezt a nagy ajándékot. Megvalljuk előtted bűneinket, megvalljuk, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy gyermekeidnek neveztessünk, és mi atyáknak szólítsunk téged, de mégis Jézus Urunkért gyermekeidé fogadtál bennünket, és szólíthatunk atyánknak téged. Ó, Urunk, köszönjük a te kegyelmedet, hiszen ennek köszönhetjük azt, hogy még megvagyunk, még szólhatunk hozzád, még kapcsolatban lehetünk veled, még reménykedhetünk az örök élet üdvösségünk felől, amit Jézus Krisztusunkban megadtál nekünk. Urunk Istenünk, kérünk téged, áld meg ezt a drága Isten tiszteleti alkalmat, áld meg, Urunk, ezt a gyülekezetet, áld meg távol lévő lelki pásztorát családjával együtt, áld meg ennek a gyülekezetnek elöljáróit, szolgálattevőit, minden tagját. Kérünk téged, ajándékozz meg most bennünket a te ígéddel, és szent lelked által írd szívünkbe a te üzenetedet. Jézus Krisztus Urunkért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, a Heidelbergi K.T. következő úrnapi kérdéseit és feleleteit leülve.
Kedves testvérek, tovább folytatjuk a K.T. tanulmányozását, és a mai napra egyetlen kérdés, és az erre adandó egyetlen válasz vár ránk. Ez viszont rendkívül fontos, és elég lazán szoktuk ezt fogni, és valóban nem járja át az életünket. Most tehát különös figyelemmel legyünk. Mit használ nékünk Krisztus feltámadása? A felelet. Először feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket részesíthessen abban az igazságban, amelyet nékünk halálával szerzett. Másodszor az ő ereje most minket új életre támaszt fel. Harmadszor, Krisztus feltámadása, ami dicsőséges feltámadásunknak bizonyos záloga számunkra.
Legyen élő reménységünk ez a hitvallástétel. Testvéreim, az ige hirdetésének hallgatására készülve énekeljük a 166. dicséretnek az első versét. A 166. dicséret első versét énekeljük. Az ének így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Szentelj meg minket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Isten szent lelke segítségével szeretnék előttetek szólni annak a szent ígének az alapján, amely megvan írva az előbb felolvasott bibliai szakaszban, közelebbről az apostolok cselekedeteiről írott könyv 28. fejezetében. Ebből hallgassuk meg még egyszer a 3., 4., 5. és 6. verset. Mikor pedig Pál nagyon sok venyigét szedett és a tűzre tette, egy vipera a melegből kimászva az ő kezére ragadt. Mikor pedig látták a barbárok az ő kezéről függeni a mérges kígyót, ezt mondták egymásnak. Nyilván gyilkos ez az ember, kit nem hagyott élni a bosszúállás, noha a tengerből megszabadult. De neki, miután a kígyót lerázta a tűzbe, semmi baja sem lett. Azok pedig azt várták, hogy ő meg fog dagadni, vagy nagy hirtelenséggel halva rogy le. Mikor azonban sok ideig várták, és látták, hogy semmi baja nem lesz, megváltoztatva értelmüket, Istennek mondták őt. Amen. Szeretteim, lassan a Bibliaolvasó kalauzunk útmutatása szerint végéhez érkezünk az apostolok cselekedeteiről írott könyv olvasásának. És ezzel egy időre lezárul a Szentlélek képes könyve. Azt gondolom, hogy mindnyájótoknak feltűnt már, hogy mintha ez a könyv egy befejezetlen könyv lenne. Hiány érzetünk van, amikor az utolsó verset elolvassuk. Érdekes dolog, hogy egy lelkipásztor egyszer így vezette be az ige hirdetését, most arról fogok nektek, atyámfiai, prédikálni, ami nincs benne a Bibliában. És akkor elkezdte buncolgatni, hogy miért nincs, jaj, mi nincs elmondva a könyv végén. Tehát mi hiányzik a könyv végéről. Ezt próbálta elemezgetni, aztán pedig, hogy miért nincs elmondva az, ami hiányzik a könyv végén. Kétségtelenül, testvéreim, hogyha Lukács író szemszögéből nézzük az egész történetet, nem a Pál élet történet a fontos immár, hanem az, hogy az evangélium diadalmenetben érkezett el Rómáig. És miután az akkori világ egyik legnagyobb fővárosába elérkezett ez az ige, talán a könyv ezzel be is teljesítette a küldetését, nem kell tovább írni az eseményeket. Testvéreim, csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy Pál további sorsáról nem sok mindent tudunk. Hát a Szentírásból egyáltalán nem. Biblián kívüli hagyományok szerint feltevéseken alapul az ő további életének menete. Egyik feltevés azt mondja, hogy körülbelül 61-ben, miután ő appellált a császár fogadta, meghallgatta az ő vádját, az ő ellene felhozott vádakat, és akkor halálra ítélte és kivégeztette Néró. Azonban azt mondják az írás magyarázók, hogy ez nem nagyon állja meg a helyét, annál is inkább nem, mert Pálnak a leveleiből, a pásztori levelekből azt lehet kikövetkeztetni, hogy ő ezt a fogságot úgy élte túl, hogy megszabadult, és bejárta még a világnak több részét, visszatért Efézusba, meg talán elment Spanyolországig is, Európának a nyugati széléig, így gondolják. Amikor viszont 64. június 18-án Néró felgyújtotta Rómát, akkor ezt a gonoszságot a keresztények nyakába varta, és megkezdődött az iszonyatos keresztényüldözés, és az a valószínű dolog, hogy 64. június 29-én, tehát 11 nappal a tűzvész kitörése után Péter apostollal együtt végezték őket Rómában. Testvéreim, ennyit csak. De mielőtt befejeznénk ezt a könyvet, hiszen már a János evangéliumát olvassuk a jövő hét közepétől kezdve, nézzünk meg most az utolsó időkből, az út vége felé lévő időkből néhány tanulságot. A mai ige szakaszunk alapján ezek a tanulságok a következők. Az első, hogy Pál apostol nem csak azt a hatalmas munkát végezte el, ami az emberek életmentése, lélekmentése, az üdvösségre való vezérlése, hanem részt vett a hétköznapi, olyan jelentéktelennek látszó kicsi munkákban is. Ugye, amikor Pál apostolról hallunk, akkor megképzik előttünk egy olyan ember, aki vagy vizen, vagy szárazföldön, többé-kevésbé úton van. Utazik. Utazik, hogy hirdesse a Krisztus evangéliumát. Úton van, hogy minél több lelket megnyerjen ennek az igazságnak. Az az ember, aki prédikál, vagy a folyóparton, a 16. fejezet szerint, vagy a zsinagógákban, vagy éppen amikor fogságban van, mindig hirdeti az ígét. Vagy az az ember képzik meg előttünk, aki könyörög másokért. Vagy éppen most, nem régen olvastuk a hajó utasaiért, a hajótöröttekért könyörög az Úrhoz. Tehát úgy látjuk Pált, hogy egy életmentő, lélekmentő, üdvösségre vezető ember. A mai igében azonban azt is látnunk kell, hogy a nagyapostol ilyen apró kis munkát végez. Rőzsét szed. Rőzsét szed azért, hogy azok az emberek, akiket elvert a zápor, akik fagylódtak, azok melegedhessenek. Pál nagyon sok venyigét szedett, és a tűzre rakta. Testvéreim, ha nem hívő emberek olvassák a Bibliát, akkor szépen átmennek, hát ez egy jelentéktelen dolog. Egy ember rőzsét szed. És nézzétek, az Úristennek ez is igéje. Ezáltal is akar üzenni nekünk, ilyen jelentéktelennek látszó versen keresztül is. Üzenni akar nekünk. Csak megint zárójelbe jegyzem meg, hogy a Timóteusi levélben van egy ige, Pál apostol azt írja az ő munkatársának, hogy a kabátomat Kárpusznál hagytam Troászba, hozd utánam. Ugye, hogy ez is egy jelentéktelennek látszó ige, és mégis Isten igéje. Benne van a Bibliában, és testvéreim, olvastam egy prédikációt, 6 oldalas prédikációt mondott el egy nagy ige hirdető Pál kabátjáról. No, visszatérve ide a venyige szedéshez, elgondoltam, hogy ezek a mi főtiszteletű uraink, az az esperes, aki miután esperes lett, előbb barátom volt, aztán most alig köszön, mert ő ugye esperes, vagy például egy püspök, mondjuk a zsinat elnöke, szedne rőzsét az erdőben, hogy ott tüzek rakjanak és melegedjenek mellett a fázó emberek. Ugye, hogy elképzelhetetlen előttünk, hogy ilyen nagy méltóságú emberek rőzsét szedjenek. Pál szedi. Ő, aki nagyobb minden esperesnél, minden püspöknél, ő Jézus Urunk apostola, ő nem restelli, hogy lehajol a földre és szedegeti azt a rőzsét. Zokszó nélkül végzi ezt a kis munkát. Testvéreim, mi Jézus Krisztus tanítványa is kapunk megbízatást. Kapunk olyan megbízatást is, hogy mentsük meg a lelkeket. Tegyünk bizonyságot. Próbáljuk az üdvösség útjára vezetni az embereket. De arra is kapunk megbízást sokszor, hogy ilyen apró kis piti munkát is végezzünk el. Igen, mert ezek a kicsi munkák is prédikációk. Vagy negatív prédikációk, vagy pozitív prédikációk. Elmondok egy negatív prédikációt. Valahol messze, ahol szolgáltam, hajdúságban volt egy presbiter atyánk fia, akit csak úgy neveztek, hogy uram, bátyám, mert hát nagyon tartotta magát, idős ember is volt már kétségtelen, és egyszer a lelkész azt a meggondolatlan kérést mondta neki, hogy élő persezés lévén, kedves uram, bátyám, tessék már fogni egy tányért, álljon oda az ajtóhoz és persen. Hogy gondolja a nagy tisztelt úr? Hát ki vagyok én? És nem csinálta. A pozitív példa, szeretteim, hogy valahol egy másik egyházközségben ilyen nagy renoválás folyt, a gyülekezet tagjai dolgoztak, a lelki pásztor is beöltözött munkaruhába, és hordta a malteres vödröt a kőműves keze alá. Látták a kerítésen keresztül a gyülekezet tagjai, úgy naponként becsatlakozott egyik is, másik is. Nem tetszik rossz néven venni, én is szeretnék segíteni. Igen, testvéreim, ezekben a hétköznapi munkákban. Lehet, hogy elmondtam én ebben a gyülekezetben, de ha valaki nem hallotta volna, azok kedvéért szívesen elmondom még egyszer, hogy amikor Albert Schweitzer a Lambertinei kórház építkezésénél maga is segítkezett, tevőlegesen, hordta a gerendákat. Ezt meglátott egy embert, aki nem csinált semmit, csak nézte, hogy ott viszik mások a gerendát. Azt mondja, maga nem dolgozik. Azt mondja ez az ember, én már értelmiségi vagyok, írnok vagyok, én nem dolgozom ilyen munkában. Csöndesen megjegyezte Albert Schweitzer, de szeretnék én is értelmiségi lenni. Azzal fogta a nagy gerendát és vitte az építkezéshez. Nos, testvéreim, igen, mert vegyük tudomásul, hogy a kicsi munkákkal is dicsérhetjük a mi Istenünket. Testvéreim, hadd mondjam el, hogy jó látni ebben a gyülekezetben, hogy a testvérek nem csak családokat látogatnak, nem csak betegeket látogatnak, hanem, és még azt is hozzá kell tennem, hogy amikor kis telekre kell menni, engem is szívesen kivisznek oda messzibe. Tehát nem csak ilyen nagy munkákban, hanem az apró munkákat is elvégzik. Itt az egyház körül, a templom körül, ez a vasárnapi ige kiosztása az istentiszteletre érkező között, vagy a tejafőzés, a mosogatás, a székek elrendezése, kiszedik az énekeket, az előző vasárnapi énekeket, az erősítő berendezést valaki kezeli, felveszi egyik testvérünk a pénzt, ezeket a munkákat is elvégezik a testvérek, és bizony ritka gyülekezet, ahol ennyire tevőlegesen bekapcsolódnak a testvérek, még az apró munkákba is. Isten gyermekeinek ugyanis részt kell vállalni mindenféle munkában, a nagyban is, meg a kicsiben is. Pál hűségesen szedte a rőzsét, zokszó nélkül, nekünk is hűségeseknek kell lennünk, még ezekben a jelentéktelennek tűnő, látszó, apró, kicsi munkákban is. Ezzel is dicsérjük a mi Istenünket. A második, amiről szeretnék szólni, hogy Pál sorozatosan halálos veszedelmekbe kerül. Hogyha visszaemlékszünk most a könyv vége felé a Pál egész életére, akkor azt látjuk, hogy sorozatos életveszélyekben volt az apostol. Csak néhányat említek. Például az ellenfelei többen, mint 40-en. Éhségsztrájkot kezdtek el. Addig nem esznek, nem isznak, míg meg nem ölik az apostolt. Aztán ugye Pál a császár appellál elindul Róma felé, és hajótörést szenvednek. Rőzsegyűjtés közben a vipera ráragad a kezére, megcsípi. De a korábbi dolgokra emlékszünk. Hányszor volt életveszedelemben, és hívei hogyan mentették őt meg a különböző szorongatott helyzetekből. Testvéreim, ebben nem csak az van, hogy Pál apostol sorozatos veszélyekben van, sorozatos bajok veszik körül, hanem ezekben az is benne van, hogy Pál apostolt a csodák sorozata kíséri. Figyeljétek meg csak, Lisztrában megkövezték. Azt hitték, hogy Pál meghalt, és kijött a kövek alól, életben maradt. Az éhség sztrájkot fogadók nem árthattak neki, mert kiderül, hogy Pálnak van egy unokaöccse. Sehol nem olvasunk máshol a Bibliában róla, de ott hirtelen előjön, és beszél Lízias ezredessel, és megmenti Pált a lincseléstől. A hajótörésben mind a 276 utassal együtt Pál is életben marad. Pálnak nem árt a vipera marása, lerázza a kezéről a tűzbe, és életben marad. Igen, szeretteim, ebből az a tanulság, hogy mi, akik Istennel kapcsolatban vagyunk, Jézus Urunkkal élő kapcsolatban vagyunk, azért ne gondoljuk, hogy mi mentesek vagyunk a bajoktól. Minket is utolérnek a bajok, talán a bajok sorozata. A babonás ember azt szokta mondani, háromig nem áll meg a baj. Elkezd babona, nem érdemes vele foglalkozni, testvéreim, de ha hit szemével nézzük az életünk folyását, akkor azt látjuk, hogy a csodák sorozatában is részesít bennünket a mi Urunk. Az egyik csoda is jön a másik után. Mert ha a hit szemével nézzük az életünk menetét, akkor azt kell látnunk, hogy Isten nem azért adja bajokat, hogy elpusztítson bennünket, hanem ráébresszen arra, hogy talán messzebb kerültünk tőle. Közelebb kell kerülnünk hozzá. El kell mondanom most 7 év után is, és boldogan teszek bizonyságot róla, hogy amikor a súlyos betegségem bekövetkezett, és egyik napról a másikra nehezebb volt az állapotom, és hát gondoljátok el, hogy mondták, hogy most gyomortükrözés fog következni. Tiszteletes úr, annál szörnyűbb nincs. És amikor belekerültem ebbe, azt tapasztaltam, hogy nem is olyan szörnyű, nem kellemes. El kell mondanom, nem kellemes, de nem olyan szörnyű, mint ahogy szokták az embereket ezzel ijeszgetni. Aztán, amikor a kórház ágyán feküdtem, mindig azt tapasztaltam, hogy Jézus ott ül az ágyam szélén. Újra és újra megtapasztaltam az ő jelenlétét, az ő csodáját. És testvéreim, így van, amíg a mi Urunk valamilyen feladatot ránk bíz, addig tart bennünket életben, és a csodák sorozatában részesít bennünket. És a harmadik üzenet, testvéreim, hogy mennyire nem ismer bennünket a világ. Nem ismerjük mi egymást, emberek. Valamit látunk a másikról, bizonyos előítéleteink vannak a másikról, bizonyos mértékben beskatujázzuk a másikat. Aztán, hogyha nézzük ezt a Pál életének ezt a részét, hogy marja a vipera őt, rámászik a vipera, azt mondják, gyilkos. Honnan tudják? Nem is ismerik közelebbről Pált. Azt mondják rá, hogy gyilkos. Na, utolérte a bosszú állás istene. Ha nem süllyed bele a tengerbe, most megmarta a vipera, most vége lesz. Várták is kár örömmel, hogy majd holtan rogy össze ez az ember, aztán Pál nem rogyott össze, meg nem halt meg, semmi baja nem történt. Akkor meg megfordul a vélemény. Azt mondják, hát ez az ember Isten. Szeretném, érdekes a világ felfogása, ha rosszul megy a dolga valakinek, olyan könnyen rámadjuk, megverte az Isten. Még azt is mondják, jól tette. Gonosz ember, rossz ember. Viszont, hogyha valahogy megfordul a sorsa, akkor azt mondják, ez az Isten embere. Rajta van az Úristen áldása, megfordul a véleményünk, testvéreim. És vannak emberek, akik istenként imádtatják magukat, vagy istenként imádják bizonyos emberek. Na de hát kik vagyunk mi tulajdonképpen, szeretteim? Kik vagyunk mi? Azt mondhatom, mint Pál apostollal, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadíthat meg engem a halálnak ebből a testével, vagy testéből, vagy azt mondhatjuk, a bűnösök között első vagyok én. Az úrvacsarai ágendákban szoktuk ezt kérdésként feltenni, hogy hiszitek-e, hogy gyallók, esendők, bűnösök vagytok, kik saját erőtökből istenítélő szék előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kározatot érdemeltek. Hát ez a dolognak az egyik oldala. És van egy másik, az evangélium. Azonban Isten a bűnös emberen megkönyörült, és az ő szent fiát elbocsátotta értünk testben, kinek egyszerű és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és mindnyájunkat ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Hát ebben a feszültségben, ebben a kettősségben kell látnunk, hogy kik is vagyunk mi tulajdonképpen. A hívő élet ezt a kettőt mindig együtt látja. Kegyelembe fogadott bűnös emberek vagyunk. Csak Jézus Krisztus áldozata által van e világ életünk is, és Krisztus áldozata által van az üdvösséges életünk is. Befejezem, testvéreim, az ige hirdetést azzal, mi magunk is az élet hajó töröttjei vagyunk, és bizony ennek a világnak a gyűlöletében, hidegében mi is szinte megfagynánk, de melegít bennünket a Szentlélek Isten tüze, melegít bennünket az éberedés tüze. Van úgy, hogy feltámad a vipera, a sátán, de Jézus Krisztus nevében ártalmatlanná lehet tenni az ördöngőst, ahogy Jézus Urunk kiűzte. Ő elűzi a viperát, és közömbösíti a sátánnak a támadását. Úgy áldjon meg minket az Úr, hogy végezzük az ő dicsőségére a szolgálatokat. A nagy szolgálatokat is, meg a kicsi, jelentéktelennek tűnő szolgálatokat is, és tápláljuk a Szentlélek tüzét és az ébredések tüzét, hogy Isten szeretete minél inkább melegítse át a világot. Amen. Testvéreim, a 498. dicséretnek az 5. versével feleljünk az igehirdetés mondani valójára. A 498. dicséret 5. versét énekeljük. Adjad, hogy tartsuk fő dolgunknak szent nevedet félni, használjét fele barátinknak semmit se kímélni. Thank you. Jézus Krisztuson, köszönjük, hogy te ránk bízod az evangéliumodat, de nem csak ezt, hanem a kicsi munkánkat is ránk bízod, mert ezzel is dicsőítünk téged, és ezzel is áldást szerezhetünk mások ember számára, más emberek számára. Köszönjük, Urunk, hogy velünk vagy. Köszönjük, hogy ami nagyobb vagy kisebb szolgálatainkban is te segítesz a te lelked vezetésével. Köszönjük, hogy amikor bajok vesznek bennünket körül, te akkor is mellettünk vagy, mint áldott Urunk erősítesz, mint áldott orvosunk gyógyítasz, mint áldott szabadítónk kimenekítesz bennünket a bajokból. Melletted a csodáknak a sorozatát élhetjük át. Urunk Istenünk, őrizd meg bennünket más emberek félreismerésétől, rosszul való megítélgetésétől. Lássuk meg azt, hogy mi is, mint minden ember, kegyelemre szorult bűnös emberek vagyunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy még azért nem jöttél vissza, hogy tartod a kegyelmi időt, hogy minél többen hozzád térhessünk. Rajtad keresztül, mint egyetlen úton át az Atyához mehessünk. Jézus Krisztusunk, légy közöttünk, légy velünk, légy a mi gyülekezetünk őriző pásztora továbbra is. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az egyházközség vezetősége nevében most is, mint minden alkalommal, hálás szívvel és szeretettel köszönjük meg a gyülekezet imádságát és áldozathozatalát, amellyel egyházunknak lelki és anyagi életét segíteni igyekeztetek, és igyekeztek Jézus Krisztus gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Testvéreim, köszönetet mondok a gyülekezetnek, hogy elhordozott a lelki pásztor szabadsága idején, elhordozta az én erőtelen szolgálataimat, továbbra is Isten áldását kívánom a gyülekezet életére. Jövő vasárnap már, ha az Úr éltet bennünket, a nagytisztelt Úr, a gyülekezet lelkipásztora visszaérkezik, és ő hirdeti az ígét. Pauk János testvérünk szeretne hirdetni.
Kedves testvérek, Ács Péter presbiter testvérem kért meg arra, hogy hirdessem ki azt az örömteli hírt, hogy a nagysolymosi testvérgyülekezetünkből várhatóan 9 fő a mostani hétvégéhöz 2 hétre, tehát augusztus 11-én, 12-én, 13-án és 14-én, tehát szombat, vasárnap, hétfő, kedd ellátogatnak ide hozzánk, és a velük kapcsolatos technikai dolgokra szeretném már most felhívni a figyelmet. Tehát 11-én, azaz szombaton fognak érkezni a kedves testvérek ide a gyülekezetbe, és ezen a napon, tehát szombati napon a fogadó családok innen fogják majd a kedves testvéreket elvinni magukhoz. A hirdetésnek az is fontos része, hogy a hirdetés után ki fogom függeszteni ezt a papírt a hirdetőtáblánkra, ide a kijárattól jobbra, és már ide alulra fel lehet írni azoknak a testvéreknek a nevét, akik testvéreket várnak. Még pontosan nem tudjuk, hogy kik jönnek. Nyilvánvaló ez is egy kicsit befolyásolja, de a krán következő héten Ács Péter testvérem ezt meg fogja tudni. Nyilván ez is számít, hiszen azok, akiknek jó barátjuk, kedves lelki testvérük van, és mindig ott szoktak lakni, vagy ők is, viszont hát ez most biztos, hogy fontos lesz. Vasárnap, tehát mához pontosan két hétre, itt a gyülekezetben a nagysolymosi lelkipásztor László Lehel fogja majd az igét hirdetni. Délután közös séta lesz majd a gyülekezeti tagokkal, tehát nem csak azoknak hirdetjük ezt, akiknél ott lesznek a kedves testvérek, hanem bárki számára nyitott, szabad, és nagyon jó lenne, hogyha itt többen is, például a városi sétára, tehát vasárnap délután, majd az időpont még pontosítva lesz, tehát ekkor egy kellemes városi séta lenne vasárnap délután hétfőn, tehát 13-án, egy egész napos ópuszteszeri látogatást tervezünk. Az emlékparkba szándékunk szerint úgy egész nap kint lennénk, és ekkor kérjük a fogadó családokat, hogy majd szendvicssel lássák el a vendégeket, hogy ott el tudják magukat látni az egész nap során. Estére, amikor beérkeznek majd a testvérek az emlékparkból, akkor itt a templomunk udvarán várhatóan egy közös vacsorára, egy közös marhapörkölt vacsorára kerül sor. És ezután már csak az utolsó, negyedik nap van, a keddi nap, ami tulajdonképpen nem más, mint a reggeli délelőtti órákban a kedves vendégeink, nagysolymosi testvéreink útra indulnak Nagysolymosba. Tehát tulajdonképpen ez a négy napos látogatás, a szombat és a kedd kevés elfoglaltságot fog számunkra jelenteni. Szombaton fogadni kell őket, és elvinni, vagy eljuttatni őket a fogadó családokkal, és kedden pedig útjukra bocsátani. Tehát vasárnap és hétfőn van velük bővebb tennivaló és együttlét. A papíron rajta van Ács Péter testvéremnek a mobil száma, tehát aki esetleg már nyugtalan, már a hétközben is nyugodtan a Pétert hívhatja, mert valószínű, hogy meg fogja már a Péter a hétközben tudni, hogy kik azok, akik jönnek. Tehát ezen a mobil számon Ács Péterrel kapcsolatot lehet tartani, és ő majd a pontos részletes információt megadja, tehát a papírt kiteszem, és az, aki úgy érzi, hogy családot vagy valakit tud fogadni, írja fel a nevét, és készüljünk erre a nagysolymosi testvérekkel való együttlétre. Áldás, békesség!
Az áldás elfogadása előtt énekeljük, testvéreim, az előbb énekelt 300. dicséretnek a negyedik versét. Kegyelem vagy égi jó, utána nemzeti imádságunkat énekeljük, majd fogadjuk Isten áldását. mind ezeknek utána az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.